háttér.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A háttér stúdiójából ezúttal Gadácsi János köszönti önöket. A politikai események közepette talán átsiklunk, könnyen is, túlságosan könnyen is átsiklunk a paksi hírek fölött, pedig ami ott történik, az egészen biztos, hogy nem rutin feladat. 3,5 esztendővel ezelőtt súlyos rendellenesség volt a kettes blogban, és ezért erről a témáról fogunk beszélgetni, mert most időszerűvé vált, ott újabb események történnek. A stúdióban vendégem Aszódi Attila, a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetének igazgatója, a volt miniszteri biztos. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
És Illés Zoltán, egyetemi tanár a Közép-Európai Egyetemről, környezetpolitikus. Önt is köszöntöm a stúdióban.
Nagyon kedves, én is a tisztelt hallgatókat és önt is. Jó estét kívánok!
Arra kérem valamelyiküket, ezt majd önök eldöntik, hogy idézzék föl a 2003. április 10-éről 11-ére virradó éjszaka történteket. Egészen pontosan azért, hogy a hallgatók is, hogyha már olyan rég lett volna, akkor felidézhessék, vagy eszükbe juthasson, hogy mi is volt ott, és azért inkább önök, mert azt gondolom, hogy ez egészen pontos szakifejezéseket igényel, tehát nehogy én itt valami rosszat mondjak. Aszódi úr.
Megpróbálom nagyon röviden összefoglalni.
És Illés Zoltánnak, ha bármi közbevetni valója van, akkor természetesen
köszönjük.
Különböző a korábbi években történt beavatkozások következtében úgynevezett lerakódások keletkeztek az üzemanyagkazettákon, több blokkon is, és emiatt szükségessé vált ezeknek a tisztítása. Ezek viszonylag nagy fém szerkezetek, amelyeken belül a hasadóanyag található, és erre a kémiai tisztításra egy nyugati céget keresett meg az atomerőmű. Ez a nyugati cég épített egy olyan tisztító berendezést, egy viszonylag bonyolultabb technológiát, amit erre az egyedi alkalomra felépítettek a második blokkon, illetve hát tulajdonképpen a második blokknak az épületében, de nem magában az energiatermelési technológiában, ezt nagyon fontos hangsúlyozni. És ebbe a tisztító tartályba 30 üzemanyagkazettát helyeztek el. Több ilyen töltetet megtisztítottak, és a hatodik töltet tisztítása során, 2003. április 10-ének estéjén, egy olyan speciális üzemállapotba került ez a berendezés, amely mellett a rossz konstrukciója, a rossz tervei miatt a berendezésben nem volt biztosította a benne lévő üzemanyagkazettáknak a hűtése, és ennek következtében az üzemanyagkazetták túlhevültek, és a későbbiekben ráengedett hidegvíz következtében a kazetták összetöredeztek. Gyakorlatilag ez az a fizikai esemény sor, ami magához az üzemzavarhoz elvezetett. Nagyon fontos megemlíteni, hogy az üzemzavar következtében az erőműnek volt kibocsátása, korlátozott mennyiségű radioaktív anyag került a környezetbe. Ennek a sugár veszélyessége, illetve a sugár egészségügyi következményei tulajdonképpen elanyagolhatóak voltak, mert olyan kis mennyiségű volt az anyag, hogy még a paksi lakosságra nézve sem jelentette számottevő többletterhelést. Ugyanakkor számos műszaki feladatot jelentett ez az esemény, mert hogy elő kellett készíteni egy olyan egyedi technológiát, aminek segítségével ebből az aknából, ahol ez a sérült üzemanyag ma található, el lehet ezeket a sérült kazettákat, üzemanyagpálcákat távolítani, és helyre lehet állítani azt az eredeti állapotot, ami a blokknak a normál működéséhez mindenképpen szükséges.
Illés Zoltán közben buzgón jegyzetelt, kiegészíteni való
igen,
akadna ehhez?
Ezt nem látják a tisztelt hallgatók, ezért is köszönöm Gadácsi Jánosnak, hogy ezt elmondta. Nagyon-nagyon korrekt az, amit Aszódi Attila elmondott a tisztelt hallgatók számára is, és ami számunkra is. Még egyszer hangsúlyozom, nagyon korrekt. Ugyanakkor néhány megjegyzés csak röviden hagy fűzzek hozzá, hogy értsék a tisztelt hallgatók. Képzeljenek el maguk előtt, lelki szemeik előtt egy üzemcsarnokot, egy jó nagy üzemcsarnokot. Ennek a padlózatán ott áll az a medence, amelynek a mélyén, kb. 30-40 méter mélységben van egy tartály.
10-12 méter
ezt
mély.
Képzeljék el úgy ezt a tartályt, hogy fedője van, és ebbe teszik be ezeket a kazettákat tisztításra. Ugyanakkor mérnök hallgatóknak már az első évben bármelyik magyar egyetemen tanuljanak is, elmagyarázzák, hogy többszörös biztosítást kell mármint szakmai, műszaki tekintetben biztosítani egy ilyen technológiánál. Ez azt jelenti, hogy több villamos kör létezik, pót, segéd, pumpák léteznek, és mondjuk egy ilyen tisztításkor, ahol csak hőmérséklet emelkedés történhet, és nyomás emelkedés történhet, ha bármi zavar vagy baj van, akkor természetesen ezekből is többet kell beszerelni. Na most képzeljék el, és döbbenjenek meg a tisztelt hallgatók, hogy itt se nyomásmérés ebben a tartályban, tisztító tartályban, se hőmérsékletmérés nem volt. Tehát ezeket nem szerelték be. Ennek következményeképpen történik az, hogy amikor elindult a tisztítás folyamata, akkor az a vízmennyiség, amely el kellett volna, hogy fedje ezeket a fűtő elemeket, ez a vízmennyiség, mivel nagyon szorosan álltak bent ezek a rudak, több került be helyezése, mint amelyet a kiváló orosz szakemberek előírtak. Ez a vízmennyiség nem tudott fölemelkedni, mert olyan szivattyúval próbálták benyomni, amely erre teljesen alkalmatlan volt, illetve az az első hiba, amit elkövettek, hogy nem megfelelő számú fűtő rúd tisztításához fogtak hozzá, hanem jóval többet kezdtek el tisztítani. Fölmerülhet önökben a tisztelt hallgatókban a kérdés, hogy miért. Erre is válaszolni tudok, méghozzá abból, hogy én az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke voltam abban az időszakban, és a hivatalos jegyzőkönyveket ismétlem meg most a tisztelt hallgatók füle hallatára. Az történt, hogy célprémiumot írtak ki a tevékenység, mármint a tisztítási tevékenység elvégzésére. Arról szólt a dolog, hogy ha éjfélig azon az estén elvégzik a tisztítás folyamatát, akkor mind a munkások, mind a vezetők több pénzt fognak kapni. Miért? Mert akkor hamarabb kerül újból üzem alá ez a kettes blokk, azaz több áramot tud termelni, abból haszon van, és ezért célprémiumot írtak ki. Ebből következett az, hogy megszegték azt a komoly előírást, amelyet az orosz kiváló szakemberek úgy írtak le, hogy meghatározott számú fűtőelemet szabad a tisztító tartályba beletenni, mert a tisztítást azt nem a franciák találták ki, akik ezt a munkát végezték, hanem ezt már végezték korábban is, megfelelő módon ezen a paksi területen, atomerőműben. Nos, ez a motiváció, hogy gyorsabban végezzenek, vezetett oda, hogy többet pakoltak be egy-egy alkalommal a tisztításra. Kettő, az egyedi tervezés, ahogy Assoudi úr nagyon korrektően azt elmondta, a franciák részéről azt jelentette, hogy megszegtek mindenfajta mérnöki szabályt. Nem volt több szörös védelem, elektromos ellátás tekintetében nem voltak mérőműszerek, ahogy ezt már említettem. Ez vezetett oda, hogy a szivattyú, amelynek be kellett nyomni ezt a tisztító folyadékot ebbe a tisztító tartályba, nem bírta a tömeg ellenállás miatt benyomni olyan magasságig, hogy elfedje ezeket a fűtőelemeket. Ezért ezek felső része kilógott, mivel az urán viszont ismeri a fizikát. Már bocsánat, nem vagyok cinikus és nem viccelek, hanem azt mondom, hogy folyamatosan zajlik a bomlás, miközben a tisztítás folyamata is történik, és hőmérséklet emelkedés történik, ezért kell a tisztító folyadék, a folyadék, hogy elvigye a hőt. Nos, az a része ezeknek a fűtőelemeknek, amelyek benne álltak ebben a tisztító tartályban. A felső része kilógott ebből a folyadékból, ebből a vízből, mert nem volt képes a szivattyú teljesen fölnyomni. Ott a hőmérséklet növekedés következtében 100 Celsius fokon elforrt a víz. Ezt mindenki tudja, minden gyerek is tudja. Majd a kialakult gőzdugó elkezdte visszafelé nyomni ezt a folyadékot, még kevesebb része volt víz alatt ezeknek a rudaknak. A hőmérséklet emelkedés folytatódott, 1000 Celsius fok fölött a víz hidrogénre és oxigénre bomlik, és hatodikos fizikából tudjuk, hogy a hidrogén az mindenfajta koncentrációban robbanó elegyet alkot a levegővel. Ez a helyzet alakult ki, amikor is éjfél előtt néhány perccel az üzemcsarnok tetején található darut, hatalmas darut oda rendelték a medence fölé, lenyúltak a tisztító tartály fedeléhez, mindent szabályosan csináltak, leemelték a tisztító tartály fedelét, de abban a pillanatban azzal kellett szembesülni, hogy a tisztító tartály belsejében nem víz van, hanem 1000 Celsius fölé emelkedett hőmérsékletű, lassan folyékony állapotba kerülő, mert 1000 Celsius fok fölött az urán folyékony halmaz állapotba megy át, fűtőelemek, és az a hidrogén, amely egy hatalmas buborékként jön kifelé ezen a víz falon keresztül az üzemcsarnok padlózatára, kijutott az üzemcsarnokba ez a hidrogén, ott egy robbanás történt, és ugyanakkor ez a buborék, amely áttört ezt a vízréteget, ez a buborék radioaktív szennyezőanyagokat, légnemű radioaktív szennyezőanyagokat tartalmazott. Ekkor mindenki kifelé szaladt nagyon helyesen. Ekkor történik az a része a dolognak, hogy a leemelt fedő következtében a fölötte lévő vízoszlopból bezúdul a víz oda, ahol víznek kellett volna lennie. Ennek következtében egy hősokk éri ezeket a fűtőelemeket, elkezdenek töredezni, törnek össze és omlanak össze ebben a tisztító tartályban. Ekkor elkezdenek gondolkodni a mérnökök, hogy mi legyen ezzel az egész üzemcsarnokkal, amely most radioaktív szennyezett, hiszen kiszabadultak a légnemű radioaktív anyagok, áttörve ezt a vízréteget. Ekkor úgy döntenek, hogy kinyitják a szellőző rendszereket, és kiengedik a szabadba, és ugyanakkor azt is tudták ezek az emberek, hogy nem tették be a szellőző rendszerbe a filtereket, a szűrők nem voltak benne. Ugyanis ezt állították Pakson a szakértők, hogy ilyen súlyos üzemzavar, amelynek következtében a levegőbe kellene kiengedni radioaktív szennyezőanyagokat, soha nem következik be. Ezért a több száz millió forintot kvázi megspórolva a szűrőberendezéseket, szűrőbetéteket nem tették be a rendszerbe. Amire persze most Aszódi úr nagyon helyesen azt mondja, hogy
még
hát,
nem mondta.
De bocsánat, mondta az előzőekben, jó, nagyon helyesen mondta, hogy hát olyan kicsi szennyezés került ki, ami nem volt káros senkire se, csak ezzel az a baj, hogy az embert nap mint nap mindenfajta áttételes, egymást erősítő hatás éri, és én például nem engedem meg se magamnak, és nem akarom senkinek se, hogy minden nap mondjuk röntgenkészülék elé állítsák, és akkor a dózist kapjon, mint egy röntgen felvétel elkészítésénél. Azért nem, mert azt gondolom, hogy minden embernek joga van eldönteni, hogy akar-e kapni egy ilyen szennyeződést, még akkor is, hogyha abban a pillanatban az nem egészségkárosító, vagy minimális, mert senki nem tudja megmondani, hogy más hatásokkal egyetemben például a rákos daganatok megjelenéshez hogyan járul hozzá, mint például a radioaktív jód, amely légnemű és kiszabadult ebből a súlyos üzemzavarból, és eljutott Budapestre, ugyanis a szél iránya első körben a Duna mentén lefelé délre mutatott, majd megfordult a szél, és ezt a radioaktív szennyezést Budapestre hozta. Azon a napon voltak Európai Uniós választások Magyarországon, illetve bocsánat, népszavazás volt a csatlakozás kapcsán, április 10-éről 11-ére Viradóra, erre határozottan emlékszem. Ekkor kellett a magyar kormányt fölhatalmazni, Meggyesi Péter miniszterelnök úr a rákövetkezendő szerdán írta Aténba alá a csatlakozási szerződésünket, és ezt csak azért mondom önöknek, mert azon a reggelen rengeteg ember ment szavazni, és például én vagy bárki más, ha egy slukkot kaptam a levegőben, egy olyan jód molekulá révén, amely beépül a pajzsmirigyembe, ott abban a milliméteres környezetben úgy ölte meg a fehérjéket, és olyan károsodást idézhetett elő bárkinek a szervezetébe, amely lehet, hogy a nagyszámok törvény alapján nem kimutatható népesség egészségügyi romlás tekintetében, de egy-egy embernél igenis okozhatja mondjuk a rákos megbetegedést. Ki az az egy-egy ember? Minden ember számít, senkinek nem kívánom, hogy kitegye magát bármifajta súlyos üzemzavar következményeinek.
Illés Zoltán olyan képletesen mondta el, mintha ott is lett volna az eseményen közvetlenül, de látom, hogy Aszódi Attila papírjára is azért már jócskán kerültek betűk,
hát gyakorlatilag
szavak.
Teleírtam majdnem egy egész lapot, ne haragudjon Illés úr, de 5 percben ennyi műszakilag inkorrekt információt én régen nem hallottam, ez rengeteg butaságot.
Kérem, javítson ki, parancsoljon.
Volt szabadott az előbb elmondani. Hát itt legalább 10 pontot felírtam, ami abszolút nem így van. Hát egyrésztről ez a tisztító tartály, amiben ez az üzemzavar történt, ez 30 kazettára volt méretezve, tehát nem pakoltak bele több üzemanyagot, mint amennyit lehetett volna. A probléma az, hogy ezek a német mérnökök ezeket a terveket rosszul készítették el. Önnek abban igaza van, hogy az alapvető méréstechnikát nem telepítették a tartályra, és ez egy nagyon-nagyon fontos hiba, amit a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség...
Mi az alapvető méréstechnika?
Hát amit említett, hogy nyomásmérés, hőmérsékletmérés, és adott esetben vízszintmérés is én tettem volna erre a tartályra, hogyha mondjuk annak idején ehhez véleményt adtunk volna. De ugyanakkor mondom még egyszer, tehát ezt egy külföldi cég szállította Magyarországra, és szó nincsen arról, hogy a tervektől a paksiak eltértek volna, vagy hogy a kiváló orosz szakembereknek az ajánlásaitól eltértek volna, mert az orosz kollégák ezzel a tisztító tartállyal kapcsolatban nem fogalmaztak meg véleményt. Az, hogy az urán 1000 fok környékén megolvadna, ez abszolút nem így van. Hát ön, hogyha műszaki kérdésekben állást mer foglalni, akkor tudnia kellene, hogy az urándioxid, amiről itt szó van, az 2600 fok fölött olvad meg, tehát szó nincs itt arról, hogy az üzemanyag meglágyult volna, vagy megolvadt volna ebben a tartályban, és arról sincsen szó, hogy ebben a csarnokban robbanás történt volna. Tehát azért maradjunk már a műszaki tényeknél, a természettudományos alapokon, és a sugárzással kapcsolatban...
Bocsánat, hány, a lakosság... hány Celsius fok lehetett abban a tartályban, amelyben önök nem mérték a hőmérsékletet?
Nem mi nem mértük, mert én nekem ehhez a dologhoz nem volt ilyen értelemben.
Hány Celsius fok lehetett?
A tartályban körülbelül 1200-1300 fok lehetett.
És a vízbomlása hány Celsius fokon történik?
A vízbomlása sem úgy történik, ahogy ön ezt elmesélte, ehhez még kell a cirkonium, de én azt gondolom, hogy ez a rádión keresztül eléggé nehezen érthető. János, ne haragudjon, egy dolgot még hagyj említsek meg, mert azért a sugárzásra kapcsolatban szintén elhangzott egy olyan inkorrekt dolog, amit nem szabad megválaszolás nélkül hagyni. Tehát az a dózis, ami a legexponáltabb feltételezett paksi lakost érte, egy ön által említett röntgen vizsgálat dózisának az 1/200-ada, tehát 200-ad része, nagyon pici többletdózisról van szó, és attól, hogy néhány jód atomot Budapesten is sikerült megmérni, az nem jelenti azt, hogyha ön kiment Budapesten, és vett egy slukkot, valószínűleg azon a napon több levegőt is vett kint a szabadban, hogy ez akkor az ön pajzsmirigyét megölte volna, vagy abban károsodást okozott volna. Tehát azért a sugárvédelmi alapokkal legyünk már tisztában, hogyha műszaki alapról próbálunk.
Biztos nem tud garanciát adni, de lépjünk tovább, mert
mindezek
azt hiszem, a kockázatról kellene
mindezek beszélni. Miatt ugye ma leállították a kettes blokkot, hogy majd a helyreállítási munkákat elkezdjék. Ez ugye a kiemelést jelenti. Van-e kockázata ennek? Mekkora a kockázata ennek a kiemelésnek? A környezetben élők, vagy a környéken élők vannak-e? Veszélyben vannak-e?
Gadácsi úr megengedi, illetve a Szódi úr, hogy most én először is utána... A Szódi úr. Köszönöm szépen.
Hát nagyon telik az idő, úgyhogy ha lehet, akkor túlságosan bonyolult műszaki
megfogalmazásokat. Nem, röviden, tételmondatokban. Először is nincs ezen a föld golyóbison olyan épeszű ember, akár támogatja az atomerőművek létezését, akár nem, aki azt szeretné, hogy bármi baj történjen egy atomerőműben, így most a paksi atomerőműben a kiemeléskor. Kettő. Az emberiség történelmében és az atomenergia elmúlt 100 év történetében soha nem volt ilyen súlyos üzemzavar sehol sem. Ettől nem büszkének kell lenni, hanem az a helyzet...
A csernobili robbanásnál is?
Hát nem ilyen volt.
Súlyosabb?
Nem. Én azt mondom, hogy ilyen súlyos üzemzavar, ilyen fajta nem volt. A Csernobili egy másik, a Three Mile Island az Egyesült Államokban másik. Ilyen típusú üzemzavar nem volt.
Azt mondjuk, hogy ilyen típusú, ilyen jellegű
súlyos üzemzavar a hivatalos elnevezés ennek, ami történt. Ilyen típusú nem volt az elmúlt 100 évben az atomenergia történet. Ettől nem büszkeség kell, hogy dagassza a mellünket, hanem pont ellenkezőleg semmifajta tapasztalat nincs, hogy egy ilyet hogyan kell kezelni. Három, nyilvánvalóan mindent elkövetnek annak érdekében a kiváló orosz szakemberek, akik megtervezték most a kármentesítést.
Mi mondja mindig, hogy kiváló orosz szakemberek?
Azért, mert azt gondolom, hogy a volt Szovjetuniót és így az orosz atomenergiában tevékenykedő tudósokat csak a kiváló jelzővel lehet illetni, azért, mert a tudásuk olyan mértékű és léptékű ezen a területen, amely világszínvonal, és elismerik őket mindenütt. De ez az én álláspontom az orosz nukleáris technikákkal foglalkozókról. Tehát én azt gondolom, hogy ki kellett kísérletezni valami olyan elhárítási módozatot, technológiát, amire előzmény nincsen. A negyedik eleme a dolognak az az, hogy kockázata, óriási kockázata van annak, amit művelnek, amit tesznek, ugyanis van egy olyan jelenség, amelyet egybeégésnek hívnak, ez pedig a közel 4 tonna dúsított uránép esetében azt jelenti, hogyha a tartály, amelyben most ott vannak ezek a fűtőelemek, a tartály 3,6, közel 4 tonna dúsított uránércéből 4 kg mennyiség egy kupacban áll, akkor előáll az a helyzet, előállhat, kérem, hogy így hallják meg, feltételes módot használtam, előállhat, és ne adja a jó Isten, hogy előálljon, az a helyzet, amelynek következtében egy egybeégés folyamata történik. Ilyen egybeégés, csak jelzem, a Three Mile Island, ez az Egyesült Államok egyik atomerőműve esetében már történt, aminek a következménye ugyanúgy, ahogy már mondtam. Először is 100 Celsius fokon, ha megvan ez az egybeállás, ez az összeégés folyamata, elforra víz, 1000 fok felett hidrogén és oxigénre bomlik, robbanó elegyet alkot, ugyanakkor, ahogy a hőmérséklet emelkedik, Aszúdi úrnak tökéletesen igaza van, a hőmérséklet emelkedésével az uránérc folyékonyá válik, és mint legnehezebb fém keresztül megy betonon, acélon, mindenen, és elindul a Föld középpontja felé. Nem ez a probléma, hanem az, ahol vizet érint, ezen a hőmérsékleten hidrogén és oxigénre vízbomlás történik, a hidrogén pedig, mint egy kráterből, újból és újból vulkánszerűen kilöki magából a radioaktív anyagokat. Itt ennél az esetnél, Paks esetében nukleáris robbanás soha, még egyszer hangsúlyozom, nukleáris robbanás soha nem következhet be, ugyanakkor ez a kráter jelenség, ez az egybeégés folyamata, ez a hidrogén robbanás nagyon nagy kockázattal előfordulhat, és ezt a jelenséget különben úgy hívják, hogy Kína szindróma, mert ott az Egyesült Államokban, amikor ez bekövetkezett, azt mondták, hogy átmegy a folyékony urán a Föld másik felére, ahol Kína található. Ez a kockázata jelen pillanatban, méghozzá azáltal, hogy robotkarokkal meg akarják fogni ezeket a fűtőelemeket, amelyek töredezettek, egy másik karral meg át akarják ezeket metszeni, el akarják vágni. Szilárd anyagról lévén szó, nem könnyű a vágási folyamat, rázkódás, remegés, úgy összeeshetnek, töredezhetnek az ott maradó elemek, amelynek következtében ez a 3-4 kilogrammnyi mennyiség összeállhat ennek a tisztító tartálynak az alja. Ne adja a jó Isten, hogy ez bekövetkezzen.
A Szódi Attila szerint is kockázatos, veszélyes a kiemelés?
Sajnos megint azt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb elhangzott, az abszolút távol áll a fizikától és a természettudomány legfontosabb törvényeitől. Azzal kezdeném, hogy van ilyen jellegű tapasztalat, hiszen sérült üzemanyaggal több helyen, Amerikában, Oroszországban is kellett már dolgozni a nukleáris szakembereknek, tehát az, hogy sérült üzemanyagot kell megfogni, azzal manipulálni, azt eltenni valahova, ezzel kapcsolatban nagyon nagy tapasztalat van a világon, ezt egyébként nagyon-nagyon jól lehetett látni azon a hozzáálláson, ahogy az orosz szakemberek nekiálltak az egész műveletnek.
Hol történtek ilyen sérülések?
Történt az USA-ban, történt Oroszországban is olyan kutatóreaktorban, illetve egyéb reaktorban üzemzavar, illetve baleset, ami üzemanyagsérülés ez vezetett.
És, de melyik helyeken?
Például Idaho-ban, Amerikában, Oroszországban is több telephelyen.
Aszódi úr, ön blöfföl?
Nem blöffölök. Olvasod utána az interneten, meg fogja találni. Van ezzel kapcsolatban tapasztalat. Egyébként a legnagyobb tapasztalat maga a TMI, a Three Island, ahol nem történt meg a Kína szindróma, ez csak ez egy jó kis hollywoodi fogás volt, hiszen a 79-es TMI baleset előtt 12 nappal jelent meg a Kína szindróma című film,
ami film
aztán utána elég nagy sikert aratott, és megfelelően nagy hisztériát tudott kelteni a TMI-a kapcsolatban. Tehát nem igaz az, hogy nincsen tapasztalat.
De a baleset
nincsen...
az megtörtént, ugye?
A baleset az megtörtént, aminek egyébként szintén nem volt számottevő környezeti kibocsátás és környezeti hatása. Az, hogy óriási kockázat van, és ez az egybeégés, amit ön említ, hát én sem magyarul, sem pedig angolul ezt a kifejezést még nem találtam meg a szakirodalomban.
Hát, olvassál az interneten.
Ne vicceljen, ez nem így van, illés úr, ez nem így van, egyszerűen nem létezik az a jelenség, amit mond. Ennek a sérült üzemanyagnak ma a tisztító tartályban néhány vasalónyi hőteljesítménye van. Minden háziasszony tudja, hogyha kiteszi a vasalódeszkára a vasalót, akkor az ott nem fog megolvadni, pedig a vasnak kb. Fele akkora az olvadás pontja, mint az uránnak. Tehát nincsen ez a jelenség, amiről ön beszél, és itt nem áll fenn annak a veszélye, hogy hidrogénrobbanás, vagy ez a kráter, vagy vulkánszerű dolog, amit mond, ez egyszerűen nem létezik, nincsen ilyen, nem ez ennek a dolognak a kockázata. Én mindig is azt mondtam, hogy ennek a művelet sornak a környezetre nézve nincsen számottevő kockázata. Egy tényező van, amire nagyon oda kell figyelni, ez a munkát végző embereknek, a magyar és az orosz szakembereknek a sugárvédelme. Ott sem arra kell számítani, hogy adott esetben olyan nagy dúzisok következhetnek be, amelynek közvetlen egészségkárosodása a hatása, vagy a következménye. De az ő esetükben nagyon kell figyelnie arra a lenti szakembereknek, hogy a dóziskorlátokat betartsák. Egyszerűen azért...
Mert olyan egészséges, hogyha kapnak dózisokat.
Nem, egyszerűen azért, mert minden egyes olyan esemény, ami dóziskorlát túlépéssel jár, az hír lesz a sajtóban, és ennek kapcsán ilyen, ehhez hasonló butaságokat el lehet mondani a sajtóban. Tehát a környezet, a lakosság nincsen veszélyben, 3,5 év állt rendelkezésre a paksi szakembereknek és az orosz szakembereknek arra, hogy ezt a műveletsort előkészítsék. Egyébként a sajtóképviselői, én úgy tudom, hogy a múlt héten járhattak ott lenne a paksi reaktorcsanokban. Én magam is megnéztem azokat a készülékeket, amelyeket előkészítettek, amelyekkel ezeket a műveleteket végezni fogják. A paksi kettes blokk, ahogy az adás elején elhangzott, ma leállt, a kollégák előkészülnek arra, hogy ezeket a műveleteket elvégezzék, és az a dolguk, hogy nyugalomban, a lehető legnagyobb biztonsággal ezt a műveletsort a következő hetekben, egy-két hónapban végrehajtsák. Ne keltsünk hisztériát, ne hiszterizáljuk a magyar közvéleményt, beszéljünk a műszaki tényekről.
Ön azt állítja, hogy a radioaktív sugárzásnak nincs az élő szervezetekre hatása.
Én ezt nem mondtam. Mindamellett, hogy minden élő szervezet, ön is, és az összes rádióhallgató a mai napon is természetes sugárzásnak volt kitéve, aminek nincsen káros hatása, és olyan
természetes, olyan, ez nem természetes, uram.
De a paksi üzemzavarral kapcsolatban nem volt olyan kibocsátás, ami összemérhető lenne a természetes háttérsugárzással. Tehát nincsen ez az effektus,
akkor
amiről itt beszél.
Kifejezetten jó. Hogyha cinikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy kifejezetten jó, hogy van egy súlyos üzemzavar, az ott dolgozó munkások sugárterhelést fognak kapni, és a lakosság pedig megkapja azt a plusz terhelést, amely kifejezetten egészségjavító.
Sosem mondtam ilyet.
Nem, én kérdezem Önt.
Sosem mondtam ilyet, és a lakosság nem fog számottevő mérhető többletdózist kapni ebből a helyreállítási munkából.
Bízunk benne, hogy nem lesz semmi probléma, köszönöm szépen. Tehát az biztos, hogy ma leállt a kettes blokk, és elkezdik a munkát, és bízunk abban, hogy nem lesz ebből semmilyen baleset. Köszönöm szépen vendégeinknek, Aszódi Attilának és Illés Zoltánnak, hogy velünk voltak itt az adásban. Kedves hallgatóink, Önök az Esti Krónikát és a Háttér műsorát hallották. A viszonthallásra!